Tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Bér Miklós püspökatyát és a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagybőjti időszakban. A Mária Rádió tematikájának a nagybőjt első felében a bűn, a bűnök fogalma és a hét fő bűn, amiről most fogunk beszélgetni Bér Miklós püspökatyával.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A nagybőjt mindig kegyelmi idő, és idén különösképpen is érezzük a mi gyöngeségünket, a mi elesettségünket, amikor itt van a közelünkben ez a borzalmas háború. Talán éppen ez is, ez a nagyon fájó élmény kell, hogy rádöbbentsen arra, hogyha az Úristennek a csodálatos rendjét, a teremtett világnak a csodálatos rendjét megbontjuk, akkor ennek borzalmas következményei lehet. Hát így készülünk most húsvét ünnepére ebben a tudatban, és kérjük a Szentlélek Úristent, hogy vezessen, segítsen bennünket Krisztus útján.
Püspök atya, a bűn az egyházi erkölcsi kategóriák szerint mit jelent?
Nagyon egyszerűen az Úristen rendjének a megbontása, megsértése, az Úristennel való csodálatos harmóniának a elrontása. Tulajdonképpen mindig erről van szó, hogy az Úristen valami nagyon szép, csodálatos tervet gondolt el rólunk, és meghív bennünket, hogy ebbe az isteni tervbe mi részt vegyünk. Ugyanakkor ez a megdöbbentő az Úristen szándékában, hogy ő nem kényszerít bennünket, hanem meghív, és ad nekünk szabad akaratot. És a bűn tulajdonképpen mindig egy megbicsaklás ezen az úton, valami hiba, valami rendezetlenség az Úristennel való egységünkben. Hát az eredeti bűn óta, Ádám Éva bűne óta hordozzuk magunkkal ezt a terhet, és mindnyájan ki vagyunk téve a kísértésnek. Hát éppen az elmúlt vasárnap az Úr Jézus megkísértésének a története döbbentett rá bennünket arra, hogy kísértés szenvedünk, de nem vagyunk magunkra hagyva. Ezért kérjük az Úristennek az oltalmát, segítségét az Úr Jézus nevében.
Püspök atya, miért kategorizálja az egyház, amikor főbűnöket, halálos bűnöket, bocsánatos bűnöket sorol fel? Milyen összefüggés van ezek között, és milyen kapcsolat van a 10 parancsolattal?
Ahogy az előbb is mondtam, minden bűn valamit megront, valamit elhibáz. De ahogy az emberi kapcsolatainkban is nem egyforma súllyal esik latba a mi viselkedésünk, ugyanígy a bűn fogalmánál is érezzük azt, hogy vannak kisebb hibáink, amit könnyebben ki tudunk javítani, és vannak tényleg olyan súlyos eltévejedéseink, megrögzött magatartásunk, megrögzött életállapotok, amire hát tényleg azt mondjuk, hogy a súlyos bűn. Ez egy nagy titok az életünkben, és éppen ezért szükséges, hogy világosan lássuk, átgondoljuk, hogy hol vannak az életünkben a buktatók. Na most, amikor főbűnökről beszélünk, akkor ez egy egészen különleges fogalom. Ezek önmagukban nem jelentenek vétséget, hanem olyan irányultságok, olyan eltévejedések, amelyek az Úristentől el tudnak távolítani, és megint visszatérek az eredeti gondolathoz, meg tudják rontani az Úristennel való szeretett kapcsolatunkat. Ez a főbűnnek a lényege, hogy veszélyt jelentenek, amire oda kell figyelnünk, hogy ezeket a buktatókat, veszélyeket el tudjuk kerülni.
Azt lehet mondani, hogy a fő szó az azt jelenti, hogy minthogyha kútfőt említenénk, tulajdonképpen ezek bűnforrások?
Igen, ez egy nagyon jó fogalom, bűnforrások. Talán így mondanám, ami magyar nyelvünk olyan szépen tudja ezeket a finomságokat is érzékeltetni, hogy főleg ezek a buktatók. És hát most már, amikor majd sorra veszük ezeket, akkor rádöbbenünk arra, hogy van mindegyikben egy közös jellemző, mégpedig az, hogy az Úristen teremtett világának az ajándékaival kapcsolatban fordulnak elő ezek a mi hibáink, eltévejedéseink, elcsúszásaink. Önmagában a Jóisten minden ajándéka csodálatos és jó, de ahogy Szent Pál apostol mondja, minden szabad nekünk, csak ne váljunk semminek a rabjává. és a főbűnök tulajdonképpen éppen egy ilyen észrevétlenül kialakult függőséget, rabságot eredményeznek, ami aztán a mindennapi életünket és az emberi kapcsolatainkat el tudják rontani.
Olvastam, hogy a bűnöknek ezen osztályozása sivatagi atyáktól ered, és aztán hamar alapvetés lett a gyónási szertartásokban is. Figyelembe vesszük ezt a Szent Gyónásnál, vagy ez tényleg csak egy útmutatás?
Tulajdonképpen jó lenne, ha minden Szent Gyónás előtt, minden lelkiismert vizsgálatnál erre is figyelnénk. A lelki tükrökben nincsenek tételesen felsorolva ezek a főbűnök, ahogy majd mindjárt látjuk, de szükségünk van arra, amikor most éppen ilyen nagybőti időben, amikor egy kicsit jobban odafigyelünk a Jóistennel való kapcsolatunkra, amiből következnek az emberi kapcsolataink is, érzékenyebb legyen a lelkünk, és világosan lássuk, hogy mire kell vigyáznunk, mire kell odafigyelnünk.
Hát lehetne itt még sokat beszélni tanulmányokról, értekezésekről, amik ezzel kapcsolatosak, de összefoglalva, püspök atya, mit jelent a főbűnök fontossága? Rossz emberi tulajdonságok vagy útmutatás, ez az embernek az életére aztán kihat. És milyen kapcsolatban áll a 10 parancsolattal?
Tulajdonképpen minden emberi magatartás, minden emberi döntés az kapcsolatban van a 10 parancsolattal is, és tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy minden emberi kapcsolatra valamilyen módon vonatkoztatni tudjuk ezeket a hibázási lehetőségeket, ezeket az elcsúszásokat. Tehát azt hiszem, hogy majd, ahogy sorra vesszük, rácsodálkozunk arra, hogy tulajdonképpen mindegyik főbűn esetében ott van az a veszély, hogy az egyensúly megbomlik. Talán legegyszerűbb így mondanunk, hogy a Jóisten teremtett világának az ajándékai céllá válnak, és nem eszközzé. Majd ezt látjuk egyenként, ha ezt sorra vesszük. Tehát mindenképpen kapcsolat van, akár a 10 parancsolat, akár a mindennapi magatartásunk, de elsősorban Jézus főparancsának, az új parancsának a szempontjából látjuk mindig a megoldást a szeretet útján.
Az általános bevezetés után, amelyben a bűnökről beszélgettünk, kérem püspök atyát, hogy soroljuk fel a főbűnöket.
Visszagondolok még kisiskolás koromban, a hittanórán ezt szépen fölsoroltuk és megtanultuk. Hát ezt Aquinói Szent Tamás nevéhez szoktuk fűzni, hogy ő fogalmazta meg először ezt a sorrendet, ezt a 7 főbűnnek a listáját. És hát ezek a kevésség, kapzsiság, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való restség. Tulajdonképpen mindegyik valamilyen módon kapcsolatban van a másikkal is, és mindegyik esetében érezzük azt, hogy el tudja rontani az életünket, tönkre tudja tenni a Jóistennel és az egymással való kapcsolatunkat.
Érdekes, ahogy utána olvastam ezeknek, mindegyik mellé egy képi ábrázolást láttam, és ez érdekes volt látni, hogy például a kevésséget hogy ábrázolja ez a egy kis szobor. Abban a korban, amikor ezt felsorolták, megnevezték, így ábrázolták egy szobor formájában. Tehát kezdjük az elsővel, a kevésség. Ezt a szót a hétköznapi életben nem annyira használjuk, de hát itt mit jelent ez tulajdonképpen, egy büszkeséget, mások lenézését, az öntudat túltengését?
Nagyon sokféle szóval tudjuk ezt megközelíteni. Ebben benne van az önteltség, a dőfösség, a túlzott büszkeség, beképzeltség. Tehát mindnyájan jól érezzük, jól sejtjük, hogy arról van szó, amikor valaki saját értékeit, a saját adottságait eltúlozza, és másokkal összehasonlítva önmagát előbbre helyezi, és azt gondolja, hogy ő mindenkinél különb, ő mindenkinél okosabb, mindenkinél jobban tud mindent. És hát, hogy visszagondolok a gyerekkoromra, voltak olyan gyerekek az iskolában, aki mindig nagyon okos volt, és mindig mindenre tudott valamit mondani. Előbb-utóbb az ember, a többiek elhúzódtak tőle, nem szerettünk vele lenni, mert meg se hallgatott még bennünket, ő már mindent tudott, hát végül is egyedül maradt. És azt hiszem, hogy ez a kevésség tényleg egy olyan veszélye a mi emberi életünknek, ami az emberi kapcsolatainkat is megrontja, meg amit mondtam, hogy előbb-utóbb egyedül maradunk. Sokszor szoktam azt mondani, hogy mindennapi hibáink, a mindennapi gyöngességeink, akár éppen a bűneink, azok tulajdonképpen megóvnak bennünket ettől a legnagyobb bajtól, a gőgtől, az elbizakodottságtól. És éppen ezért, mert meg vagyunk győződve arról, hogy mi mindent jól tudunk, mi mindenkinél kiválóbbak vagyunk, az Úristentől is elszakadunk. Nincs szükségünk az Úristen segítségére, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent meg tudunk oldani. Sokszor gondolkoztam már azon, hogy hogyan alakul is ki valakiben ez a kevésség, ez a beképzeltség. És azt hiszem, hogy visszamehetünk a gyerekkorunkhoz, a neveltetésünkhöz. Minden szülőnek nagy felelőssége ez, hogy hogyan tudja a gyerekeit a helyes önismeretre ránevelni, rávezetni. Az a szülő, aki a gyerekének állandóan azt mondja, hogy igen, te a legokosabb, te vagy a legügyesebb, a legtehetségesebb, ne állj szóba olyan gyerekekkel, akik nálad butábbak. Lassan-lassan elhiszi ez a gyerek, hogy ő tényleg mindenki fölött van, azt gondolja, hogy ő, hogy erre van ő hivatva, hogy kioktasson. Ez az önteltség előbb-utóbb elhiteti az emberrel azt, hogy ő mindent nagyon jól tud, ő mindent ért, és nincs szüksége másokra. Azt hiszem, hogy ha felnőtté válunk, és tényleg a Jóistennek a csodálatos világába kezdünk egy kicsit körülnézni, rá kell, hogy döbbenjünk arra, hogy olyan gazdag ez a világ, olyan sokszínű, sokrétű, hogy ezt egyedül egyetlen ember se tudja igazán jól fölfogni, megérteni. Szükségünk van mások tapasztalatára, mások véleményére, és tulajdonképpen a kevésségnek az ellenszere az a párbeszéd, amikor meghallgatjuk egymást, amikor odafigyelünk egymásra, amikor elfogadjuk másnak a segítségét. Én azt hiszem, hogy most a nagybőjt folyamán mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy egy kicsit végig gondoljuk az életünket, megköszönjük a Jóistennek az ajándékait, de tudjunk szeretettel és tisztelettel nézni másokra is, elismerve az ő értékeiket, az ő kincseiket.
A kevésség. Ezt a szót azért nem annyira használjuk a mindennapi életben. Az a kérdés, hogy jön ez az ember természetébe? Mit is jelent ez tulajdonképpen? Az önbizalom túltengését, nagyon helytelen emberi magatartás, mások lenézése, önteltség, és lehetne sorolni ezeket a jelzőket még. De azt gondolom, hogy azért az ember nagyon is benne van ebbe, hogy ezt táplálja, hogyha egyszer mondjuk a szülők nem tudják a mértéket, hogy ne az legyen, hogy a gyerek önbizalmát letörik, de az se legyen, hogy teljesen az egója beborítja őt. Kiskorban nyilván a szülőktől, vagy a környezet, amit a gyerek hall a rokonoktól, a baráti körtől, hogy mindig ő a legjobb.
És hát csak gondoljunk az Úr Jézusnak a magatartására. Tehát ugye minden főbűnnél is a kiút, a megoldás az Úr Jézusnak a példája. Ezt most megint nagybőjtben, amikor az ő keresztjére nézünk, sokszor végig kell gondolni, hogy a Teremtő Isten, a minden létezőnek a teremtője. Ilyen szerényen és alázattal jön közénk. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja az Úr Jézus. Emberré lesz a szűzanya gyermekeként, a hozzá hasonló gyerekekkel együtt nő fel. Mindenki felé türelemmel és szeretettel van. Vagy csak gondoljunk arra a példázatára, amikor a vendégségről beszél Jézus, hogy amikor vendégségbe hívnak, ne ülj az első helyre, hanem ülj te az utolsó helyre. És majd, amikor a házigazda odajön hozzád, és azt mondja, hogy barátom, jöjj följebb, akkor majd megtiszteltetésbe lesz részed. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kép, ami magatartásunk szempontjából, amihez igazodni tudunk, hogy mi ne törekedjünk a feltűnésre, az első helyre, az elismerésre, hanem tudjuk mindig figyelembe venni azt, hogy a többiek, a másik ember, akár a családban, a testvérek, akár a iskolában, osztálytársak, de hát az egész életünk minden helyzetében ott vannak a többiek is, hogy őket is tisztelni tudjuk, elismerni, és megdicsérni is az ő tulajdonságaikat, tehetségüket. Hát ezt tanulnunk kell egy életen át.
Kedves hallgatóink, Bér Miklós püspökatyával beszélgettem általánosságban a bűnökről, a hét főbűnről és az elsőről, a kevésségről.
Hírek.